horizontra ráfeküdt.
Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Bármit is építünk, szó szerint vagy átvitt értelemben, a fundamentum csakis Isten igéje, a hit, a kegyelem és Krisztus lehet, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén Budapesten. Lánszky Regő országos főépítész úgy fogalmazott: Jézus Krisztus nem csak ács, de építőmester is volt, aki biztos alapot teremtett és útmutatást adott az embereknek. Erről a biztos alapról nem érdemes lelépni. Európában a 20. században kétszer is próbáltak szakítani a krisztusi hagyománnyal, de mindig bebizonyosodott, hogy nem lehet, tette hozzá az államtitkár. Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora köszöntötte az első éves hallgatókat, és valamennyi egyetemi polgárnak sikeres, eredményes tanévet kívánt. A rektor az egyetem kiemelt feladatának nevezte a legkiválóbb képességű fiatalok felkarolását, a tehetséggondozást, és ugyanilyen fontosnak nevezte, hogy támogatást nyújtsanak azoknak a fiataloknak is, akik nehézségekkel küzdenek. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a hallgatókhoz intézett köszöntőjében arról beszélt, az istenfélelem, vagyis a hódolat Isten előtt nem csak vezet, hanem vezetővé is tesz. Rámutatott arra is, hogy a keresztény reménység megjelenik az egyetemen. A fejlesztések révén idén szeptembertől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolai orvosi igazolásokat az azt kiállító orvos egyből a Kréta rendszerbe küldje, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkárral közös sajtótájékoztatóján. Takács Péter elmondta, az eddig használt papíralapú igazolások nem szűnnek meg, ezeket egy esetleges informatikai hiba esetére fenntartják, azonban alapesetben az igazolásokat az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér és Kréta rendszer összekapcsolása révén az iskola közvetlenül kapja meg. Ezzel a fejlesztéssel 3 millió szülő életét könnyítették meg, emelte ki az államtitkár. Mind a házi orvosoknak, házi gyermekorvosoknak és szakellátóknak előírták, saját medikai rendszerüket úgy fejlesszék, hogy a betegség miatti iskolai hiányzásokkal kapcsolatos legfontosabb adatokat továbbítani tudják a Kréta rendszerbe. Maruzsa Zoltán hozzátette, az új tanév számos informatikai fejlesztéssel indul, az egyik az orvosi igazolások közvetlen eljuttatása az orvostól az iskoláig. Az államtitkár az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatban elmondta, az ehhez szükséges tartalmak már elérhetők a Nemzeti Köznevelési Portálon a tudás átadásra osztályfőnöki óra keretében lesz mód. Elindult szeptember 1-től a digitális állampolgárság program, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalára feltöltött videójában. Dömötör Csaba közölte, hogy a program lelke egy mobiltelefonos alkalmazás, amivel majd egyre több ügyet lehet intézni sorbanállás nélkül. Ha valaki letöltötte a programot és a szükséges regisztrációt is elvégezte a kormányablakban, akkor a következő napokban kap majd egy értesítést a mobiljára, onnantól kezdve tudja majd használni az alkalmazást. Az alkalmazás előnyei között említette, hogy mostantól már mobillal is lehet igazolni magunkat a rendőr előtt. Nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt. Minden személyes adat megtalálható majd az alkalmazásban, nem kell külön előkeresni például a tajszámot, a kocsi adatait, vagy az igazolványok számait. Dömötör Csaba ismertetése szerint az új alkalmazással egyszerűbben és gyorsabban lehet majd belépni az állami felületekre. Ez körülbelül 200 állami felületen jelent majd segítséget, ilyen a magyarország.hu, az ESJA és az egészségablak. Az alkalmazással a kormányablakokba is lehet majd időpontot foglalni, és egy gomnyomással lehet majd erkölcsi bizonyítványt igényelni. Újabb városban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Fehérgyarmaton indult el az Európa Rádió adása hétfőn. A református értékadó a 99,5 MHz-en sugározza műsorait a településen a nap 24 órájában. Az önálló frekvencia lehetőséget biztosít arra, hogy a térségben élő reformátusok az éteren keresztül is megélhessék hitüket, és tovább erősítsék keresztjén identitásukat. A fehérgyarmati vételkörzetben reggel 7 és 9, illetve 15 és 17 óra között a rádió nyíregyházi adása szól, amelyben mostantól még nagyobb figyelmet kapnak a szatmári régió hírei, eseményei. A nap többi időszakában a Miskolci Központban készülő műsorfolyamba csatlakozhatnak be a hallgatók gazdag hitéleti, közéleti és kulturális tartalommal. Fehérgyarmattal együtt hat városban már több mint 500 000 ember hallgathatja a Tiszán inneni és Tiszán túli református egyházkerület közös rádióját.
Az időjárásról.
Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A keleti szél csak helyenként élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között várható. Hajnalban 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. az Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Nézzük mai adásunk kínálatát. Felföldiné Baranya Nóra, énekzenetanár, szociálpedagógus és zeneterapeuta. Ezeket a végzettségeit és készségeit mind felhasználva, hátrányos helyzetű és beteg gyerekekkel, valamint sérült felnőttekkel foglalkozik, egy közös nyelv a zene erejével. Hogy hogyan és miért végzi ezt a szép segítő tevékenységet, ezekről is mesél a Kultúra mai adásában Felföldiné Baranya Nóra.
Középső gyerek vagyok. Általában azt mondják, hogy így a középső gyerekeknek ugye ez a lefelé meg felfelé megfelelés a testvérek között, ez így beszokott jönni, de anyukám azt meséli, hogy már óvodás koromban is az volt, hogy mondjuk volt egy, ott is volt az óvis csoportunkban egy sérült fiú, és akkor mindig én vágtam fel neki a húst, meg bekötöttem a cipőfűzét, szóval hogy ez valahol már ott gyerekkorban nyilván elkezdődik ez a fajta, hát nem is tudom, ilyen természet, hogy valaki ilyen, akkor ilyen. Vannak azért erről konkrét bizonyítékok, tehát, hogy megemeli a pulzus számot, a vérnyomással mit csinál, nem tudom, a pupilla hogyan tágul ki, tehát, hogy azért ennek ilyen fiziológiai jelei is vannak, hogy a zene ténylegesen hat az embernek a fizikai dolgaira, de azért, hogy érzelmileg én mindig azt szoktam mondani, hogy csak képzeljük el, amikor egy fárasztó nap után mondjuk megyünk haza, beülünk a kocsiba, és betesszük a kedvenc dalunkat. Szóval ez még nem is a zeneterápia, de hogy már az egy milyen oldást tud adni nekünk a feszültségeinkből, a mindennapjainkból, vagy amikor akár most akkor vigyük ezt a kocsis autós példát tovább, hogy ülünk az autóban, és akkor elkezdünk hangosan énekelni a kedvenc dalunkat. Tehát, hogy ezzel annyi feszültség ki tud menni, és szerintem ezt azért mindenki megtapasztalta, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon profán, vagy egy ilyen nagyon hétköznapi példa, hogy valamilyen hatással azért van ránk a zene mindenképpen, és én azt szoktam még mondani, hogy akire meg nincs, aki meg azt mondja, hogy ő nem szereti a zenét, na akkor ott is van ám valami, hogy miért nem, hogy mi van ott a mögött, ami miatt ő ezt ennyire elutasítja. Tehát, hogy a hétköznapi életünkben is látjuk azt, hogy milyen hatással van ránk a zene. Most ez egy irányított formában, ahol tényleg semmi másra nem figyelünk, csak a terapeutára, önmagunkra, a zenére, a bennünk lévő érzelmekre, ott meg aztán ez így meghatványozódik, vagy tehát, hogy még több, még nagyobb hatása tud lenni. A kórházas terápiás munkába be fog jönni még egy nap, hogy a pszichiátrián lévő gyerekekkel háromszor tudjunk találkozni. Remélhetőleg ez a terv. Tehát ott ugye ez heti 3 napot veszel, plusz egy délután még az onkológián, és akkor 2 hetente járok Tokajba a sérült felnőttekhez, és 2 hetente járok, illetve még egy hétvégén Gajpátorba a gyerekekhez. És ez most úgy pont elég lesz, mert hogy azért nekem van egy másfél éves kisfiam, és hát mindjárt 2 lesz, úgyhogy ő még nem bölcs is, mert még nem is lesz az januárig legalább, úgyhogy így azt megoldani még nekem egy ilyen külön projekt, hogy éppen ő, meg hogyha beteg a nagy, akkor azt hogy oldjuk meg. Illetve például az onkológiára nem is tudok menni olyankor, hogyha ugye beteg bármelyik gyerekem, vagy én, vagy egy kicsit kapar is a torkom, mert azért ott nagyon nagy a veszélye az, hogy elkapja bárki. Úgyhogy ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, hogy fogjuk bírni, de közben nagyon szeretnék egy egyéni praxist is szépen lassan úgy beindítani, de most még egyelőre nincs kapacitásra, úgyhogy most ezt, amit eddig csináltam, azt szeretném továbbvinni még egy pár évig.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
lesz megint, ez ugye végszó, már látom, hogy én erdőszerű valami felhőn állsz, neki undrom is. Amikor zuhanok, elkapod a lában, tartod a kötelet, én meg a ruhád, ha maradok, valahol elveszek a földön egyedül, de hogy a más szakod a felhozzá. Hagyom az első sort, nézzék talán. Rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból. Felszáll a tükkön, és a talpunk látszik alulról. Amikor zuhanok, elkapod a lábam, oda fel hozzá.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Felföldiné Baranya Nóra, énekzenetanár, szociálpedagógus és zeneterapeuta. Ezeket a végzettségeit és készségeit mind felhasználva, hátrányos helyzetű és beteg gyerekekkel, valamint sérült felnőttekkel foglalkozik, egy közös nyelv a zene erejével. Hogy hogyan és miért végzi ezt a szép segítő tevékenységet, ezekről is mesél a Kultúra mai adásában Felföldiné Baranya Nóra.
Egyébként még kokas pedagógus is vagyok, ez egy ilyen nagyon speciális, fantasztikus módszer egyébként gyerekekkel, és igen, jelenleg az összes végzettségemnek az összes tudását tudom alkalmazni, meg azt a sok tapasztalatot is, amit itt az évek alatt összeszedtem mindenfelé.
Mit jelent tulajdonképpen az, hogy zeneterapeuta? Mi mindent csinál egy zeneterapeuta? Hogy kell ezt elképzelnünk a hétköznapokban?
Alapvetően ugye a zenével dolgozunk, de a zene az csak egy eszköz, nem pedig a cél. Tehát nem az a célunk, hogy egy zenei produktum jöjjön létre, ami mindenki számára hallgatható, mert valójában egy zenei produktum létrejön, csak az inkább az az út, ami alatt az elkészül, vagy létrejön az egy maga az a folyamat, aminek terápiás hatása tud lenni. Illetve alapvetően kétféle módszer van a zeneterápiában. Az egyik az az aktív, amikor a résztvevők zenélnek, és ezzel valamilyen érzelmet, valamilyen történést, valami számukra fontos dolgot fogalmaznak meg. Nyilván olyan hangszereken, amin mindenki, bárki, akárki tud játszani, szóval ilyen csörgőbörgő, ütős, akár énekhanggal, akár tapssal, akár bármilyen olyan hangszerrel, amin akár te is tudsz játszani, vagy a hallgatóknak a többsége. És van a receptív terápia, ez direkt nem azt mondjuk, hogy passzív, mert hogy egyáltalán nem passzívként van jelen a részvevő, hanem egyfajta ilyen befogadóként, tehát hogy a klasszikus, magas és nagyon igényes klasszikus zenét, illetve a autentikus népzenét szoktuk felhasználni a receptív zeneterápiában, akkor pedig egy relaxált állapotban, egy befelé figyelés során figyeli meg azt, hogy a zene hatására milyen érzelmek, milyen érzések, milyen emlékek törnek elő, és aztán nyilván ezt verbalizáljuk, tehát ezekről aztán beszélünk, hiszen ezek a dolgok szintén nagyon-nagyon sok mindent tudnak megmutatni a résztvevő vagy kliensnek az állapotáról, a lelki küzdéséről, az útjáról, úgyhogy nagyjából ez a két dolog.
Hátrányos helyzetű gyerekeknek tanítasz zenét, beteg gyerekeket gyógyítasz zenével, ha lehet így fogalmazni, és beteg felnőtteknek is játszol, vagy őket is segíted a zeneterápia segítségével. Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban, a mindennapokban ezt a tevékenységet?
A hátrányos helyzetű gyerekeknek nem tanítom a zenét, hanem ott egyfajta nagyon erős jelenléttel, ugyan nagyon kevés, sajnos nem tudom túl gyakran megoldani, hogy kimenjek oda, de mondjuk havonta egy háromszor eljutok, tehát hogy, de amikor ott vagyok, ez egy ilyen nagyon aktív, nagyon erős jelenlét, és ott próbálok minden gyereket, minden korosztályt megszólítani a kolléganőimmel az éppen aktuális eszközzel. Hogy ez éppen mi, az éppen ott fog kiderülni, tehát, hogy ott szoktunk azért mondjuk sorversenyezünk, de van, hogy zenét írunk egy mesére, a kicsikkel körjátékozunk, énekelünk, kokasozok esetleg velük. Előfordul, hogy a babamama klubot tartunk, és akkor az egészen pici babákat mondjuk ringatjuk, vagy egyáltalán az anyukáknak egy kicsi lehetőséget adunk arra, hogy le tudjanak ülni, le tudják tenni az ölükből a babát, egy picit ők is tudjanak kifelé figyelni, ne csak ugye az a beszűkült helyzetben éljenek, amiben egyébként ugye még egy nem hátrányos helyzetű anyuka is benne van egy pici gyerekkel, de egy olyan környezetben, ahol aztán sehova se tud kimozdulni, ott meg aztán főleg. Tehát ott alapvetően ugye ez a cél. Hát ott a játék, ott mindenképpen a játék, a mese, és hát egy hatalmas nagy szeretet, tehát hogy csak azzal lehet feléjük fordulni, mondjuk mindenki felé szerintem. Aztán van ugye a beteg gyerekek itt a kórházban, az megint egy hatalmas nagy improvizáció, főleg ugye a daganatos betegséggel küzdő gyerekekkel, mert ott aztán tényleg nem lehet tudni, hogy ki jönnek-e hozzám terápiára, vagy én be tudok-e menni hozzájuk, vagy esetleg beöltözök, és akkor a boxba be tudok menni, de lehet, hogy oda már nem vihetek be hangszert, mert hogy az nem steril. Szóval, hogy az egy ilyen mindig egy nagy kérdés. Ott ilyen meseterápiás elemeket is szoktam alkalmazni a gyerekeknél, és alapvetően, hogyha sikerül, hogy kijöjjenek, akkor mindenképpen egy aktív, egy éneklős, egy zenélős, egy érzelmeket kifejező terápiát próbálok felépíteni, és ami még nagyon fontos, az, hogy mondjuk egy 4-5 éves gyerek, aki mondjuk 2-3 hónapja egy onkológiai osztályon van, egyáltalán nem találkozik a saját korosztályával. Tehát az életkori sajátosságoknak megfelelő tevékenységek, azok nincsenek jelen az ő életében. Tehát nem játszik, nem énekel, nem csinál semmi olyat, amit mondjuk egy 5 éves gyerek egyébként csinál, mert nyilván a szülőnek az a célja, hogy a gyerek az ágyban maradjon, feküdjön, hogy jól legyen. Tehát mondjuk, nem tudom, nézi a laptopon a mesét, és akkor pont. És az, hogy ott énekel, vagy velem együtt csörgőzik, vagy együtt játszunk, vagy olyasmit csinál, amit egyébként hónapok óta nem, az nekem mindig egy ilyen nagyon nagy felüdülés, hogy látom azt, hogy végre ő is gyerek tud lenni, hogy végre ő is azokat tudja csinálni, amit egy gyereknek kell. Ezen kívül még itt a gyerekpszichiátrián is tartok zeneterápiás foglalkozást. Az is egy nagyon nagy tanulság, egy nagyon nagy szakmai megtapasztalás, hogy ezeknek a lelkileg sérült gyerekeknek hogyan tud az ember segíteni nagyon rövid idő alatt, mert hogy ilyen 10-14 napot vannak bent általában az osztályon, tehát mondjuk kétszer, maximum háromszor találkozunk egy gyerekkel. Még úgy is, hogy heti két zeneterápia van ott az osztályon, tehát hogy az is egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ott hogyan tud az ember oda fordulni, oda nyúlni hozzájuk, hogy tényleg nekik is jó legyen ez az egész, de csak nekünk, terapeutáknak. És aztán a harmadik elem, az pedig egy sérült felnőtteknek szintén egy zeneterápiás csoportfoglalkozás, ami nagyon, nagyon nagy élmény számomra is. Természetesen én azt látom, hogy számukra is, és nagyon jó érzés velük lenni, az ő nyitottságukra, az ő elfogadásukra, arra mindig számíthat az ember. Szóval, hogy ott tényleg egész más érzés velük lenni. Nem jobb vagy rosszabb, hanem teljesen másabb. Egy teljesen másfajta jelenlét, egy teljesen másfajta figyelem, nyitottság kell, amikor velük vagyok. Úgyhogy ezek most ugye az életemben a szakmai dolgok, és nagyon-nagyon érzem azt a szakmai fejlődést önmagamban is ezek által. Úgyhogy én nagyon ki vagyok most nyilva emiatt, vagy nem tudom, lehet ilyet mondani.
Hogyan kezdődött tulajdonképpen ez a tevékenység az életedben?
Ez úgy kezdődött, hogy én énekzenetanár és szociálpedagógiai szakon végeztem Egerben, még akkor főiskola volt, és bennem már akkor feljött egy olyan vágy, hogy valahogy a segítő szakmát és a zenét hogyan lehetne így összemosni. Ez 2007-ben volt, tehát akkor még azért nem volt ennyire elterjedt a zeneterápia, tehát én úgy kutattam utána, hogy mi lehet ez a közös, hol van ez a mesdje, amiben így tudunk, vagy tud ez a két dolog találkozni. És akkor én már a szakdolgozatomat is ebből kezdtem el írni, ott óvodásokat kutattam, több mint 100 gyerek rajzon keresztül mértem le azt, hogy a különböző hangulatú zenék, ami csak klasszikus vagy autentikus népzene volt, de mondjuk volt agresszív, nyugalmat árasztó és ilyen vidám boldogságot árasztó zene, hogy ez a három típusú hangulat vagy érzelem hogyan jelenik meg az ő mindennapi tevékenységeiben, a rajzolásban. És akkor körülbelül 100 darab gyerekrajzot elemeztem ki ezután a kutatás után, és ennek a tapasztalatait írtam le már a szakdolgozatomban. Tehát engem már onnantól kezdett el úgy ez az egész foglalkozni, és akkor az olyan nagyon magától értetődő volt már viszont, hogy akkor a zeneterápia felé, és Pécsen végeztem, mert abban az évben csak ott indult ez a képzés.
És ez a szociális érzékenység, ha lehet így fogalmazni, ezt gondolkodtál már azon, hogy honnan ered?
Középső gyerek vagyok. Általában azt mondják, hogy így a középső gyerekeknek ugye ez a lefelé meg felfelé megfelelés a testvérek között ez így beszokott jönni, de anyukám azt meséli, hogy már óvodáskoromban is az volt, hogy mondjuk volt egy, ott is volt az óvis csoportunkban egy sérült fiú, és akkor mindig én vágtam fel neki a húst, meg bekötöttem a cipőfűzőt, szóval hogy ez valahol már ott gyerekkorban nyilván elkezdődik ez a fajta, hát nem is tudom, ilyen természet, hogy valaki ilyen, akkor ilyen.
A zene az tulajdonképpen hogyan, miben tud segíteni sérült vagy hátrányos helyzetű embereknek, felnőtteknek, gyerekeknek?
Vannak azért erről konkrét bizonyítékok, tehát hogy megemeli a pulzus számot, a vérnyomással mit csinál, nem tudom, a pupilla hogyan tágul ki, tehát hogy azért ennek ilyen fiziológiai jelei is vannak, hogy a zene ténylegesen hat az embernek a fizikai dolgaira, de azért, hogy érzelmileg Én mindig azt szoktam mondani, hogy csak képzeljük el, amikor egy fárasztó nap után mondjuk megyünk haza, beülünk a kocsiba, és betesszük a kedvenc dalunkat. Szóval ez még nem is a zeneterápia, de hogy már az egy milyen oldást tud adni nekünk a feszültségeinkből, a mindennapjainkból, vagy amikor akár most akkor vigyük ezt a kocsis autós példát tovább, hogy ülünk az autóban, és akkor elkezdünk hangosan énekelni a kedvenc dalunkat. Tehát, hogy ezzel annyi feszültség ki tud menni, és szerintem ezt azért mindenki megtapasztalta, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon profán, vagy egy ilyen nagyon hétköznapi példa, hogy valamilyen hatással azért van ránk a zene mindenképpen, és én azt szoktam még mondani, hogy akire meg nincs, aki meg azt mondja, hogy ő nem szereti a zenét, na akkor ott is van ám valami, hogy miért nem, hogy mi van ott a mögött, ami miatt ő ezt ennyire elutasítja. Tehát, hogy a hétköznapi életünkben is látjuk azt, hogy milyen hatással van ránk a zene. Most ez egy irányított formában, ahol tényleg semmi másra nem figyelünk, csak a terapeutára, önmagunkra, a zenére, a bennünk lévő érzelmekre, ott meg aztán ez így meghatványozódik, vagy tehát, hogy még több, még nagyobb hatása tud lenni.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Felföldini Baranya Nórával, aki énekzenetanár, szociálpedagógus és zeneterapeuta, ezeket a végzettségeit és készségeit mind felhasználva, hátrányos helyzetű és beteg gyerekekkel, valamint sérült felnőttekkel foglalkozik.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet. Nem tudom, lesz-e még ki van olyan bátor, hogy megölel és hazavezet. Nem tudom, mi ez a hang, ami vádol. Amultam, hova vezet. Nem tudom, kimondani vagyok-e bátor, aki elengedte a kezet. Vinnélek magammal, de az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Akit várok, most éppen kire nevet. Nem tudom, lesz-e még ki ugyanígy táncol, és felmelegíti a szívet. Nem tudom, leszek-e boldog én bárhol, a jövőm hova vezet. Nem tudom, de azt érzem, nagyon hiányzol, belém égetted a nevet. Vinnélek magam, az eszem most már bátrabb. Ami jó volt benned, nem felejtem, majd másban megtalállak. Szeretni így lehet. Köszönöm a szép emlékeket. Nem tudtam, hogy szeretni így lehet. Vigyen a szél, vigyen a bánat, majd másban megtalállak. Az, ami volt, csak is szép emlék. Már nem vágyom felé. Vigyen a bánat, majd másban megtalállak.
az, ami volt, csak egy szép emlék. Már nem hiszem a mesét.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Kedves hallgatóink, most folytatjuk a beszélgetést Felföldiné Baranya Nórával, aki Gagybátorban a Hiányzó Láncszem Alapítvány munkatársaként hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik. A Miskolci Kórház gyermekpszichiátriai és gyermekonkológiai osztályán játszik és zenél a gyerekekkel, valamint Tokajban a Máltai Szeretetszolgálat egyik intézményében sérült felnőttekkel foglalkozik. Erről a segítő tevékenységről mesél a Kultúra mai adásában Felföldiné Baranya Nóra.
Hát ez egy nagyon hosszú folyamat, azt azért látjuk, tehát egyrészt szerintem az embernek nem szabad irreális célokat kitűznie maga elé, mert akkor biztos, hogy kudarcot vall. Tehát, hogy én nem gondolhatom azt, hogy én egy év alatt itt meg fogom változtatni a világot, mert hogy azért ott olyan generációkon keresztül történtek a dolgok, olyan hosszú idő volt az, amikor, ameddig lehanyatlott mondjuk annyira ez a település, vagy az ott, hát nem csak az a település, hanem ott az az egész terület. Egyébként ez a gyönyörű Csereház, szóval az embernek a szíve fájdul meg, hogy elindult így lefelé, de tehát, hogy egy ilyen reális cél kell kitűzni, szerintem ez nagyon fontos, hogy ez így hosszú távra kell tervezni, és nagyon pici lépésekben. Tehát, hogy én mindig mondom, hogy ha csak egy évvel később szül az a gyerek, vagy az a lány, aki egyébként mondjuk 15 évesen szülne, és én ott vagyok, és csak 16 évesen szül, akkor az már egy siker. Mert mondjuk addig jár hozzám, és akkor nem annyira az érdekli, hogy ő gyereket szüljön. Vagy ha csak plusz egy emberrel megy valaki, tehát ha csak egy ember megy tovább tanulni pluszba a faluból, akkor az már egy siker. Tehát, hogy tényleg picibe kell gondolkodni. Az, hogy ők ott vannak, az, hogy azokat az ösztönös indulatokat, ösztönös érzelmeket valamilyen keretbe, valamilyen adekvát módon tudják kifejezni, az már nekem egy siker. Szóval, hogy nem szabad túl nagyokba gondolkodni szerintem, mert azt tudtuk mondani itt az alapítványban, hogy az apró és organikus változásokban hiszünk, hogy mindenképpen az ő igényeiknek legyen ez valahol megfelelve, vagy az ő igényeik legyenek kiszolgálva általunk, vagy mi hozzájuk igazodjunk. És sajnos nincs recept rá, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ezt meg ezt kell csinálni, mert hogy teljesen együtt alakulunk, együtt tapasztaljuk meg azt, hogy mi az, ami működhet ott, és mi az, ami mondjuk nem.
De a zene lehet egy jó közös nyelv.
A zene az mindig, mindenhol egy nagyon-nagyon jó közös nyelv. Nagyon, nagyon szeretnek egyébként ők is zenélni, bár ők nem az a fajta közösség, akikben úgy ott van a vérükben a zene, ők valami másban jók, de úgy a zene az egyébként úgy nem jön annyira természetesen belőlük, viszont nyilván kapnak egy csörgőt, ez bármelyik gyereknek, szóval itt nincs a különbség hátrányos helyzet, meg nem hátrányos helyzetű gyerek között, mert bármelyik gyereknek a kezébe, hogyha adsz egy csörgőt, az az őszinte igazi kíváncsiság, ami a gyerekekben benne van, hogy ezt hogyan lehet még megszólaltatni, még mit lehet vele csinálni, hogy szó, tehát ez annyira bennük van, hogy azért van nagyon könnyű dolgunk gyerekekkel, mert hogy velük aztán szárnyalni lehet ilyen téren.
A Miskolci Kórházban a Mosoly Alapítvány munkatársaként foglalkozol a gyerekekkel, te is két gyerekes édesanyja vagy, mennyire könnyű vagy nehéz munka ez neked?
Mondhatnám azt, hogy könnyű, de mondhatom azt is, hogy nehéz. Igazából én átkereteztem a fejembe ezt az egész történetet ezzel a beteg gyerekes munkával kapcsolatban, mert én bennem egyetlen egy vezér gondolat van, az pedig az, hogy ezeknek a gyerekeknek ugyanolyan joguk van gyereknek lenni, attól, hogy most leukémiás vagy ilyen daganat, olyan daganata van, mint bármelyik másik gyereknek. És hogy ha én hozzá tudok tenni ahhoz, hogy ő jól érezzen magát, akkor az mindent felülír. Tehát én próbálok úgy bemenni hozzájuk, hogy én nem, mint ugye mindenki úgy megy be hozzájuk, a nővérke, az orvos, a szülő, a bárki, aki mondjuk egészségügyi személyzet járhat ugye csak be, hogy jaj, szegény, hogy ő beteg. Tehát, hogy ez az elsődleges tulajdonsága ott a gyereknek, hogy beteg. És én meg pont ezt próbálom így elhesegetni, ezt a gondolatot, hogy ő ugyanolyan gyerek. Neki ugyanolyan joga van az ágyon ugrálva táncolni a, nem tudom én, a kiskece lányomra, mint bármelyik más gyereknek, aki éppen úgy akar. Tehát, hogy emiatt érzem én könnyűnek, vagy hogy mondjam, tehát, hogy nem hagyom, hogy ez megérintse, hogy ő mennyire beteg, mert hogy én nem arra akarok koncentrálni, hogy ő beteg, hanem azt, hogy hogyan tehetjük jobbá azt, amiben ő most van.
És Tokajban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egyik intézményében foglalkozol a sérült felnőttekkel. Velük hogyan? Hogy lehet hozzájuk kapcsolódni a zenével, miben segít nekik?
Ő hozzájuk egy mosolyan lehet már kapcsolódni. Ők olyanok, hogyha az ember kinyitja tényleg őszintén feléjük a szívét, meg tényleg egy őszinte szeretetet tud sugározni, akkor bármit csinálhatsz. És ez nem degradáló ez a bármi, tehát én ugyanúgy készülök, amikor megyek oda, mint bárhova máshova, hova megyek, de én azzal a biztonsággal megyek mindig oda, hogy itt én akármit csinálok, ha én csak ott ülnék csendben és mosolyognék rájuk, akkor ők akkor is kapnának valamit, vagy akkor is úgy élnék meg, hogy itt volt Nóra néni, és milyen jó, hogy itt volt, és te szeretjük is. Tehát, hogy, és nyilván nem történik azért ilyen, hogy én ott ülök csendben, sőt, de hogy ők tényleg olyanok, hogy egyrészt velük bármit meg lehet csinálni, hiába azt gondolná az ember, hogy mivel sérültek, ezért kevésbé tudnak részt venni a foglalkozásokba, ez egyáltalán nem igaz, maximálisan részt vennek, csodálatosan énekelnek, nagyon-nagyon közel áll hozzájuk a zene, ők alig várják már, hogy hangszer kerüljön a kezükbe, de ugyanúgy, amikor egy receptív terápiát csinálunk, akkor ugyanúgy megpróbálnak ők is elmélyülni, befelé figyelni. Tehát, hogy az érzelmek azok mindig ott vannak. Szóval, hogy ezt nem tudjuk kizárni, legyen az általános helyzetű sérült vagy beteg, szóval, hogy csak abba bele lehet szépen kapaszkodni, és az már úgy visz előre.
Az előbb azért gondolkodtam el, hogy hogyan kérdezzem, hogy munka ez? Munkának nevezed magadban, vagy inkább hivatás?
Ez mindenképp hivatás szerintem, mert egyébként is szerintem egy segítő szakmában dolgozó szakembernek nem árt, hogyha ez a hivatása. Szerintem az így jót tud tenni a hozzáállásához. Mert itt tényleg, és ezt tudom, hogy ez már közhely, de hogy egy segítő szakember tényleg a saját személyiségéből kell, hogy dolgozzon. Ott nem tudod magad megjátszani, ott nem tudod, nyilván vannak helyzetek, amikor van egyfajta protokoll, ami alapján ugye halad az ember egy folyamatba, de hogy úgy alapvetően ott nem tudod megjátszani magad. Tehát csak önmagadból tudsz táplálkozni, meg adni, meg azzal dolgozol a saját személyiségeddel, tehát hogy ezt azért megkerülni nem nagyon lehet. Szóval, hogy én hivatásnak élem meg ezt.
És hogyan lehet mérni a sikert? Mi az, amikor azt mondod, hogy na ez egy sikeres jó nap volt, jó foglalkozás volt?
Hát igen, a sikernek nincs mérhető ebben a szakmában, szerintem nincsen egy papírral vagy egy Excel táblába beilleszthető száma. De van a rengeteg mosolygós arc, van, amikor elenged valaki, és kibudjon egy-két könycsepp, annyira le tudott mélybe menni, vagy annyira tudott önmagába arra figyelni, vagy az érzéseire, vagy az évek óta lenyomott érzéseket ki tudja magából engedni. Egy rövid példát mondok, és az még egy előző terápiás folyamat volt, időseknek tartottam, és ott ült a 80 éves Bandi bácsi a sok-sok nő között, mert ugye általában idős bácsik már ritka, tehát több néni van, mint bácsi. Ott ült a Bandi bácsi 5 foglalkozáson keresztül összehúzott szemöldöket teljesen csöndben, meg se szólalt, és ott ez a sok kedves néni az meg ott végig csacsogta az egészet, nyilván nem engedték magukat túl mélyre, mert azért az én védőmechanizmus az beindul, hogy nem engedjük, és egyszer csak a 6. alkalommal meghallgattunk egy zenét, leállítottam a zenét, és Bandi bácsi könnyek közt kitört, hogy merengem az apám sose szeretett. Tehát, hogy ez mondjuk azért egy siker, amikor, de tényleg az is siker, amikor a sérült felnőttekkel vagyok Tokajban, és annyira kacagunk egy általunk közösen megírt mesén, és megzenésített mesén, hogy lefordulunk a székről, meg a könnyeinket törölgetjük, és látom, hogy mennyire felszabadultak, és látom, hogy mennyire örülnek, vagy nekem van egy ilyen rituálém velük kapcsolatban, hogy az elején mindig megsimogatom őket, egy dalba foglalom a nevüket, és végigmegyek egyenként az összesen, és végig simítom a karjukat, az arcukat, megcirogatom, és már ott a szemükben látom azt a, nem is tudom, rajongás, vagy azt a örömöt, hogy valaki önzetlenül, és cél nélkül csak hozzájuk ért egy kedves cirogatós, tehát egy jó érzéssel, mert ugye ez nagyon-nagyon ritkán. Szóval ez egy siker, amikor ezt az örömöt látom az ő szemükben. Hát, szóval hogy ezek a sikerek vannak, vagy amikor én eléggé ilyen jó húsban vagyok, mondjuk úgy, szóval ilyen szép kerek formáim vannak, és én mindig azt szoktam mondani, mondjuk amikor a gyerekekkel vagyok, hogy, és jönnek oda ugye megölelni engem, hogy nekem azért ilyen szép nagy a testem, hogy minél több gyerek körén férje, meg tudja őket ölelgetni. Tehát ugye az is egy siker, hogy ők, nekik ez a testkontaktus, hogy én ott vagyok, hogy van, aki az első pillanattól az utolsóig az ölembe szeretne ülni, meg ott lenni velem, meg ölelgetni. Tehát ez is lehet egy siker akár. És hogy ezt én meg is tudom adni szerencsére nekik, mert nekem ez nem rossz érzés, hogy őket az ölembe veszem, és akár cirogatom egy órán keresztül, és közben csinálom a dolgomat, de ő folyamatosan ott van az ölembe, és közben én simogatom, vagy olyan megjegyzéseket teszek felé, olyan pozitív dolgokat, amiket azért úgy ritkán kap meg. Mondjuk ez is egy siker, hogy így elfogadnak, meg szeretnek, meg jönnek hozzám. Tehát tényleg csak ilyen aprócska, kis pici dolgokról tudok beszélni.
A saját magad örömére, vagy esetleg a gyerekeid örömére szoktál zenélni?
Igen, van egy zenekarunk, az Elipsilon 16 nevű zenekar, ami szintén, amikor tizen sok évvel ezelőtt elindult, akkor egy ilyen szociális célja volt, tehát, hogy ott a tagok, hogy inkább ott legyenek és zenéljenek, mint hogy bárhol máshol, ami nem feltétlenül olyan jó nekik. És akkor mi csak feldolgozásokat játszottunk, és aztán egy idő múlva már a tagok is kicserélődtek, és csak saját dalokat kezdtek írni a zenésztársaim, és akkor már nem szociális célja lett, hanem abszolút zenei célja. És ez az, amivel én nagyon tudok töltődni, itt ezek között az emberek közszintén, akik hihetetlenül kreatív, alkotó emberek, és ez a fajta attitűd, ez rám is nagyon-nagyon jó hatással van. Szóval igen, van ez a zenekar, amiben így együtt zenélünk. Most ott nyáron is leállás volt egy picit, mert mindenki ment mindenfelé, úgyhogy most egy kicsit úgy távolabbi az élmény, de majd nem sokára beindulunk megint, és akkor újból.
Hogyan telnek a következő napok, hetek, hónapok, mik a céljaid, terveid?
A kórházas terápiás munkába be fog jönni még egy nap, hogy a pszichiátrián lévő gyerekekkel háromszor tudjunk találkozni, remélhetőleg ez a terv. Tehát ott ugye ez heti három napot veszel, plusz egy délután még az onkológián, és akkor két hetente járok Tokajba a sérült felnőttekhez, és két hetente járok, illetve még egy hétvégén Gagybátorba a gyerekekhez. És ez most úgy pont elég lesz, mert hogy azért nekem van egy másfél éves kisfiam, és hát mindjárt kettő lesz, úgyhogy ő még nem bölcsis, meg még nem is lesz az januárig legalább, úgyhogy így azt megoldani még nekem egy ilyen külön projekt, hogy éppen ő, meg hogyha beteg a nagy, akkor azt hogy oldjuk meg. Illetve például az onkológiára nem is tudok menni olyankor, hogyha ugye beteg bármelyik gyerekem, vagy én, vagy egy kicsit kapar is a torkom, mert azért ott nagyon nagy a veszélye az, hogy elkapja bárki. Úgyhogy ezek a tervek, aztán majd meglátjuk, hogy fogjuk bírni, de közben nagyon szeretnék egy egyéni praxist is szépen lassan úgy beindítani, de most még egyelőre nincs kapacitásra, úgyhogy most ezt, amit eddig csináltam, azt szeretném továbbvinni még egy pár évig.
Felföldiné Baranya Nóra énekzenetanár, szociálpedagógus és zeneterapeuta. Ezeket a végzettségeit és készségeit mind felhasználva, Gagybátorban a Hiányzó Láncszem Alapítvány munkatársaként hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik. A Miskolci Kórház gyermekpszichiátriai és gyermekonkológiai osztályán játszik és zenél a gyerekekkel, valamint Tokajban a Máltai Szeretetszolgálat egyik intézményében sérült felnőttekkel is foglalkozik, egy közös nyelv a zene erejével. Hogy hogyan és miért végzi ezt a szép segítő tevékenységet, ezekről mesélt a Kultúra adásában Felföldiné Baranya Nóra.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra! Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
történet, a két szemed megigézett, miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen. Hogy a szemed megigézett, tüzet raktál az ég alatt, fellobbant egy perc alatt.
Úgy akartam, hogy észrevett a járásom nézésemet. Mosoly dobtam az ég alatt, de áthullott egy perc alatt.
Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a patetején? Órák hosszak néztük fentről a világítár elé. Ha egy-két nézzük a múltat, az ég alatt, csak egy karnyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a fáll meg a kéz, a múltból visszanéz. Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Akarsz-e játszani? Tiszta szépen látszani? Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a patetein? Órák hosszat néztük fentről,
az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától.